Kedves hallgatóink, 11 éve szabad a pálinka főzés Magyarországon, ezt ünnepelték a hétvégén Füzéren. Horváth Jenő polgármester az immár 12. alkalommal megrendezett rendezvény keletkezését felidézve az Európa Rádiónak elmondta.
2009-ben Matolcsi miniszter úrral, akinek ugye megszólítás járt, mert ő ugye miniszter úr, és találkoztam, és kérdeztem tőle, hogy ez a kátyúba rakott szekér, magyarán az ország, hogyan lesz kimozdítva ebből a nehéz helyzetből, a gazdasági válságból. És kértem tőle, hogy ne olyan példát mondjon, ami kiskörúton belüli közgazdász leng, hogy GDP, meg nemzeti össztermék, stb. Hanem amit egy józan vidéki paraszt, egy egyszerű polgármester is megért. És akkor mondta, hogy ha kormányzatra kerülnek, az ő szándékuk, hogy a pálinka főzés szabadságát megadják. Hát mondom, köszönöm, ez nagyon találó. Megértettem, és megértem, hogy akkor egy ünnepet rendezünk erre. A Szabad Pálinka Fesztivált megszervezzük, hogyha ez tényleg meg fog történni. És 2010-ben az első 29 pontba bekerült a pálinka főzés szabadsága. Én rögtön hívtam Csík Jánost, zenekarvezetőket, akik sokszor játszottak már nálunk. Mikó Szabadok mondta, hogy október első szombatja, mondta János, meg vagytok hív az első szabad zempléni pálinka napra. Hívtam a miniszter urat, gratuláltam a törvényhez, és mondtam neki, hogy akkor október első szombatján várjuk, mert ahogy ő megírta, én is megtartottam. Megtartjuk a pálinka fesztiválunkat, és hát nagy örömmel vette. Aztán rendezvény előtt le kellett mondja, mert olyan gazdasági helyzet volt, hogy nem tudott eleget tenni a meghívásnak, de a harmadik alkalommal eljött, és hozzá is járult, hogy ezt közé tegyük, ezt a történetet. Tehát ez a pálinka fesztiválunk alapos oka a mai napig, hogy szabad pálinka főzést itt ünnepelhetjük, és ennek van egy fesztivál programja, ami most már kétnapos fesztiválra nőtte ki magát, és hát reményeink szerint itt a jó őszi időben sok vendégünk lesz, akik élményekkel térnek meg, és jövőre majd hoznak még újabb három vendéget magukkal, bízunk benne.
De ugye nem csak a pálinkát lehet kóstolni, milyen kísérő rendezvényeket, kísérő programokat, illetve bemutatókat tartanak?
Hát van vásárunk a Nemzeti Vidékhálózat támogatásával, kézművesek szép számmal jöttek össze, és borászatoktól kezdve pálinka műhelyek, a sátrai húsüzem kínálatával, kóstolóival, és helyi sajtkészítők, méhészek, mézekkel, és hát nagyon sokféle kézműves, mézes kalácsos, például Bozsváról, Szigeti Gáborék régi törzs vendégeink, vagy a paprikakrémes vendégünk. Tehát ők hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyi termékek is piacra kerüljenek, és ezáltal a családok is megélhetést kapjanak a helyi termékekből. Valamint vannak fellépőink, szintén helyi és határon túli, például a Színai Tánc Együttes sorát hallhattuk, most láthattuk, és több olyan helyi sátrai gólyalábasok. Hát igyekszünk a helyi, a környéki, hogy mondjam, szereplőknek, lehet az helyi termékes, műsoros, programos és borász, szőlész, méhész, pálinka műhely lehetőséget adni. Ennek hagyománya most már nagyon szépen van, szinte éppen most egy vitézek lövését hallottuk a vár felé. Szinte már csak az időpontot kell meghatározzuk, és már jönnek is a jelentkezők sorba. És hát olyan a hangulat a fényége, ami máshol nehezen idézhető meg, mert van egy történelmi várunk, a vár van a háttérben, és hát a várunknak is a helyreállításához ezek a rendezvények mind hozzájárulnak, ugyanis az ide jövő látogatók bemennek alá a várba is látogatóként, és hát így is elősegítik annak is a fenntartását.
A fesztivállal együtt fejlődött az a rendezvénytér is, ahol hát megrendezik ezt az eseményt. Már sokat fejlődött, de van-e még esetleg valamiféle terv vele?
Hát a mai fesztivál helyszínünk, a mai nap fesztivál helyszín 3000 fő befogadó képességű, ezt már kinőttük, több alkalommal tartottunk itt már a rendezvényt, amikor ezt belaktuk, és hát a hosszú távú tervünk az, hogy a most induló Top Plus programban ezt a fejlesztést szeretnénk preferálni, hogy egy fesztivál helyszín fejlesztése kerüljön itt sor. Saját területünk megvan, tervek készülnek, és itt gyakorlatilag a mostani két színpad sátorhoz még egy harmadik színpad, nézőtér és sátor, és annak az infrastruktúrája kerülne hozzá. Így már biztonsággal tarthatnánk két-három napos fesztivál programokat, és hát a mai világban tematikus fesztiválok kora van, tehát ez most Pálinka Fesztivál, de augusztusban van nekünk egy várnapos fesztivál programunk, amit szintén helyszínt igényel. Tavasszal van a húsvéti programjaink, amit szintén fesztivál, a pünkösdi programjaink, valamint júniusban most tartottunk egy ifjúsági fesztivál programot, egy hagyományteremtő jelleggel, azt is szeretnénk felfejleszteni. Tehát 5-6 fesztivál programot most már belátható struktúrába megterveztünk, ehhez szükséges infrastruktúra és fejlesztések kellenek, még hogy ezt nagy biztonsággal, és olyan eszköz és infrastruktúra körülménnyel tudjuk megrendezni, hogy az ne vigye, hogy mondjam, a rendezést, ne tegye anyagilag fenntarthatatlanná, tehát legyen saját eszközünk, sátrunk, színpadunk, ezeket ne kelljen bérelni nagyon nagy összegekért, és csak azt a technikát rendeljük, a hangot, a fényt, amihez speciális szakemberek kellenek, és nagyon változik ugye a technikája, tehát azt nem akarjuk beszerezni, de az alap infrastruktúrát ezt megvalósítanánk így. Reméljük, hogy erre kapunk a jövő évben top keretekből, megyei keretekből lehetőséget.
Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője, a Parlament Európai Ügyek Bizottságának elnöke kiemelte, hosszú csatározások után, de az Európai Bizottság is elismerte a magyarok jogát az otthoni pálinka szabad és gyakorlatilag köztehermentes készítésére.
Ugye, ha azt a szót említem, hogy pálinka, akkor mindenkinek a alkoholos ital jut eszébe, a jókedv, a vidámság, sok-sok tragédiát is okozott már az emberek életében, ez is hozzátartozik az életünkhöz. Azonban a pálinka a magyar ember számára szimbolikus jelentőségű, a szabadságunknak a jelentőségét és a fontosságát hozza elénk. Hiszen a pálinka az egy, úgy szoktuk mondani, Kárpát-medencei ital, az egy magyar történelmi ital, azt a magyarok találták ki, és lehet itt mindenfélét mondani a magyarságra, de ahogy a világból rólunk, amikor beszélnek, akkor sokaknak nem csak Puskás öcsi és a Tokai asszony jut eszébe, hanem a pálinka is. Ez egy hungarikum. És ezért itt azért különös fűzéren, mert mi voltunk az elsők, pontosabban Horváth Jenő polgármester barátom, aki megrendezte az első szabad pálinka főző fesztivált. Mikor volt ez? Hát a polgári kormány 2010-ben, amikor megkapta a kormányzás lehetőségét, már akkor elkezdődött az a harc, aminek most is látjuk egyes elemeit Brüsszellel, és akkor az első igazán sikeres tevékenysége a polgári kormánynak az volt, hogy az Európai Bizottságnál kivívta a szabad pálinka főzésnek a lehetőségét, pontosabban úgy, mint a skótok, a whisky, vagy éppen az úzó, vagy a nemzeti alkoholos italokat említhetném Európában, tehát minden nemzet a saját nemzeti italára kivívta azt, hogy ne kellessen dupla adót fizetni, és otthon lehessen főzni. És ez volt az első sikere a polgári kormánynak, és ezt említettem miniszterelnök úrnak is, és hát ő mosolyogva nézett rám, és azt emlékszem, és hogy megkérdezte is, hogy te ezt így tudod mondani. Hát mondom, azért, mert mi zempléniek, hegyköziek, hát nekünk az életünkhöz tartozik. Mi kisgyerekkorunkban azt láttuk, hogy a felnőttek isszák a pálinkát, ha jó kedvük van, ha bánatuk van, mindennapjainkhoz hozzátartozik. És azt is láttam, hogy édesapámnak az első dolga volt, hogy a szilvát felszedesse velünk itt Nyíribe vagy Fonyba, mert hát ugye nem szabad, hogy elveszem bármi is, amiben lehet pálinkát főzni. És ezt akár a kommunizmus, szocializmus alatt is nekünk ez egy kedves emlék volt, hogy a idősek pálinka főzése olyan, mint a disznóölés, a mindennapjaink része volt. Horváth Jenő, aki 12 évvel ezelőtt ezért szervezte meg is nevében a Szabad a Pálinka Fesztivál megjelent, ez jelezte azt, hogy igenis a pálinka az a nemzeti büszkeségünknek az egyik szimbóluma. Hát ezért több, mint egy alkoholos ital, és különösen itt hegyközben, ahol ma már bátran említem, hogy 2010 óta nincs feleslegesen lehullott gyümölcs sem az erdőben, sem pedig otthon a kertekben, mert mindenki tudja, hogy jó helye van a pálinka főzésre, akár a szilvának, barasznak, vagy bármilyen körtének például. És hát én ezért jövök mindig szívesen erre a fesztiválra, mert megmozgatja az embernek az emlékeit, amit a fiatalság felé ugye ilyenkor visszatekint, de nem csak nekem, hanem mindenkinek. Másodszor tegyük hozzá az igazság az, hogy valóban ma már az elmúlt 12 év alatt egy olyan fejlődésen ment át a magyar pálinka minősége, vagy akár a főzésnek a minősége, ami párját ritkítja. Ezért fontos az, hogy ezt megünnepeljük. A nemzeti italunk az nem a viszki, meg a konyak, meg a brandy, az is jó természetesen, hanem a pálinka. Aki magyar, az pálinkát iszik. Most már a külföldiek is megbecsülik ezt a pálinkát, és én emlékszem, az egyik javaslatom volt, amikor az Európai Uniós elnökségünk volt 2011 első fél évében, hogy a ide érkező külföldi vendégek, amikor leszálltak a Liszt Ferenc repülőtéren, akkor volt egy fogadó helyiség, és itt volt két pálinka automata. Ott volt természetesen mindenféle ilyen libamáj, kóstoló, akkor kávé automata is. Mindenüvel oda tettünk egy pálinka automatát, és itt így 2 centet lehetett belőle kapni, vagy 2x2 centet, aki 2x nyomta meg azt a gombot, és ez úgy feltűnést keltett, és szóba is került például, amikor a bizottság elnökeként ugye az Európai Ügyek Bizottsága elnökeit és tagjait fogadtam Európából, és ez az egyik napirendi pontban ugye az európai piac védelme, és én ott felhoztam példának, hogy nem véletlenül van kint a pálinka automata, mert a piacok védelme az nagyon-nagyon fontos, hiszen egységes piacunk van, és azért tegyük hozzá nagyon sok a hamisítvány. Nem csak a tokai bort, hanem a pálinkát is hamisítják, és éppen ezért kellett az elmúlt 10 év alatt levédeni, úgymond a pálinkát, a szilva pálinkát, vagy a barack pálinkát. A pálinka számunkra a nemzeti függetlenségnek a jelképe. És különösen most van erre szükség, amikor Európa jövőjéről tárgyalunk, akár Brüsszelben is, hiszen a delegáció vezetője én vagyok, és én látom azt, hogy a kollégák mivel készülnek a környező országokban, hogy ez a nemzetállamok jövője Európának a jövője. Szó sincs az Európai Egyesült Államokról, hiszen ez egy olyan globalizált világot jelentene, ahol például a pálinka akkor egyszerűen csak egy alkoholos ital lenne, mindenki csinálhatná, csak vizet szeszt, összetölt és kész. Holott ugye a kisüstéről tudjuk mi magyarok, hogy más eljárással készül, és valóban ez szimbolizálja azt, hogy a magyar nemzetnek megvan a joga ahhoz, amit a brüsszeli szerződés a nemzeti hatáskörben utalt, nem pedig a közös joggyakorlás tekintetében Brüsszelnek, és ennek meg kell védenünk. És ezért örülök annak, hogy Horváth Jenő polgármester barátom fölvállalta ezt, kifejezvén, hogy itt Zemplénben, a hegyközben, Fűzéren mindenki szedi a pálinkának valót, az erdőbe vagy otthon a kertben, és mindenki pálinkát főz. Ez egy hagyomány, amit itt folytatnak, és jó rávilágít arra, hogy ennek van értéke és értelme, hiszen azért tegyük hozzá, hogy ez a családi bevételeket növeli, hogy nem a kocsmába adja ki a pénzt a férfi a pálinkára vagy az italra, hanem otthon a jó minőségű pálinkát issza, és nem kell érte annyit fizetni.
Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára, miniszterhelyettes arról beszélt, a szabad pálinka főzés ugyan kicsi szelete az unióval megvívott napi csatározásoknak, de bizonyíték arra, hogy az emberek ilyen esetekben is számíthatnak a kormányra.
Amikor nekiindultunk, ugye még nincs kötelezettség, szegési eljárás, nem fizettünk, utána volt egy kis kozmetikai felvarrás, egy minimális adót kellett fizetni, de körülbelül ilyen 10 éves húzavon után eljutottunk oda, hogy most nem kell fizetnünk, tehát belátták, hogy ez a házi mennyiség, ami egy családi szükségletet fedez, ez nem képezi annak az adórendszernek a részét, amit az Unió megkövetel.
Mit jelent nekünk az, hogyha ezeket a hagyományos dolgainkat, amiket így az egyszerű emberek mondják, hogy ugyan ezzel kell foglalkozni, tehát hogy miért fontos ezeket lejátszanunk az Unióval?
Szerintem minden, ami nekünk a nemzeti karakterünkbe tartozik, ami ugye van ez az idegen szó, ez az identitás, ami a részét képezi, bármilyen kicsi részről van szó, meg kell védenünk, mert bármit feladunk, akkor utána mint egy szőnyeget felgöngyölítenek bennünket, és a végén ugyanolyanok leszünk, mint bárki más ebbe a globális világba.
Egy nagyon frappáns és rövid beszédet mondott itt a megnyitóban, hogy ugyan majd mi megívjuk a csatákat, az emberek meg mulassanak. Tehát így van ez, tehát, hogy ez a politikusok dolga, kell ezzel az embereknek foglalkozni?
A politikusoknak mindig tájékoztatniuk kell az embereket, hogy miről van szó, tehát tényleg van LMBT probléma, tényleg van globális minimumadó probléma, tényleg az energiaárak elszabadultak az Unióban, tehát ezek bármikor oda gyűrűzhetnek, hogy a hétköznapi ember életét megkeserítik, de nekik bizalmat kell adni azoknak, akik hajlandók ezekbe a küzdelmekbe beleállni, és nyilván, hogy ilyen napokon meg tényleg ilyenkor a önfelett mulatásnak van itt az ideje, tehát ez nem egy politikai továbbképzésnek a fóruma, tehát kicsit viccesen mondtam, hogy ezt bízzák ránk, talán az elmúlt több mint 10 évben bizonyítottuk, hogy mi felvállaljuk a konfliktusokat, hogyha nemzeti ügyekről van szó, és mi, hogy elnök úr is mondta, úgyhogy az Uniós Bizottság elnöke, a parlament, de Hölcsik képviselőtársam, tehát ahogy ő mondta, gyakorlatilag ezeket a küzdelmeket mi végig fogjuk vinni, mi a nemzetek Európáját építjük, és nem pedig egy ilyen Európai Egyesült Államokat, ahol gyakorlatilag nem tudjuk, milyen nagyvárosokban mondanák meg, hogy mi történjen Füzéren, vagy bármelyik másik kis településen, vagy éppen Budapesten.
A kormány az nagyon sokszor megmutatta már azt is, hogy neki nem fontos a társadalmi felhatalmazás ezekhez a különböző megvívandó küzdelmekhez, nevezzük így. Egy-egy ilyen rendezvényen is közvetlenül érzik, tehát hogy megvan ez a támogatás. Tehát itt mondjuk egy pálinka fesztivál, hogy megérte a szabad pálinka főzésért harcolni, ez a visszacsatolás megvan?
Hát ahogy a képviselőtársam beszéde végén az ezt érintő résznél a tapsot hallottam, szerintem nagyon is értik az emberek, hogy miről van szó, tetszik nekik ez a történet, de mondom, hogy ezen túlmenően sokkal fajsúlyosabb dolgok is valóban léteznek, például a szülők döntessenek a gyerekek neveléséről, ne különböző Amerikában vagy bárhol kiképzett civilnek nevezett LMBTQ szervezetek, tehát ennek semmi értelme, meg voltunk élnélkül évszázadokon keresztül, és továbbra se kérünk belőle, bármennyire is haladónak tartja ezt a Nyugat. Ezek szerintem zsákutcák, tehát nincs semmi értelme, arra kell koncentrálnunk, hogy fejlődjön a gazdaság, támogatni tudjuk a családokat, a nyugdíjasokat, legyenek munkahelyek, tehát ezek az igazán fontos dolgok az életben, és minden más, ami ilyen, mondhatnám, az ugyanolyan, mint a korábbi marxista ideológiai rendszer volt, ahol olyan dolgokat kellett kimondanunk, vagy olyanokat kényszerítettek ránk, ami a való élethez semmi köze nem volt, ez ugyanaz a történet, csak másképp van becsomagolva.
Az eseményen a vendégek a középkori hadászat rejtelmeibe is betekintést nyerhettek, a fegyverek között Olá Tibor, vagy ahogy hagyományőrzői körökben ismerik, Furé segített eligazodni.
Hát a polgármester azt kérte, hogy próbáljunk meg a középkor hangulatát visszaidézni. Egy 16. századbeli klasszikus korra jellemző fegyvereket hoztam, amivel ugye annak idején háborúztak az emberek. Hát azt szoktuk mondani, hogy az ember lejött a fáról, az azon mesterkedik, azon gondolkodik, hogy bírna a másiknak minél nagyobb fájdalmat okozni, hát ezek a fegyverek kiválóan alkalmasak voltak erre.
Lehet-e néhányat említeni, illetve a történetüket, vagy azt, hogy egyáltalán mire használták, akár elmondani?
Akár mindegyiket is, az azért vagyok itt egyébként. Hát kezdjük, ami a sor legszélén van. Ez egy magyar szabja, egyébként maga a Szabné Vágni igényből lakult ki. Ugye jellegzetesen hajlított fegyver, ez ugye a lóháton nagyon szerették használni, és ugye az általában az külső éle volt élezve, és egyharmada a hátsó részének is vissza volt élezve, az oda fokél, különböző technikai vágásokat lehetett végrehajtani vele. Mert jellemző egy olyan fegyver, amit Magyarországon egyébként nagyon kevés van, ezt Törökországban láttam egy IASZ verseny bemutató után, Jiritnek hívják a törökök, de hogyha a magyarul azt mondjuk, hogy kelevéző vagy hajtó dárd, akkor tudjuk, miről van szó. Ebben általában három fegyver volt benne, ugye igazából úgy használták, odalabogottak az ellenfél lovasai elé, és ugye belehajigálták a tömegbe, ugye nyilván fájdalmat vagy pánikot okozva ezzel egyébként, attól függetlenül ez egy jellegzetes és érdekes fegyver.
És ugye ez egy rövidebb, mint a többi.
Rövidebb, mint a hajtó dárd, ez kb. 1 méter 10 centi, ugye hatalmas ilyen Jirit versenyek vannak, ezeken volt szerencsém egyet végignézni, bámultosak voltak a törökéken, ahogy bántak, bár Magyarországon is rettentően jó lovasok vannak, hogy ugráltak le a lóról, visszaugrattak, és az volt a legügyesebb gyerek, aki elbírta a kapjéken, hatalmas tapsot kapott, elkapta a dárdákat például a levegőbe, a Jiriteket, vagy például úgy lebukott a ló, hasonlat átmászott, vagy átbújt, vagy átfordult a nyereggel együtt, nem tudom, hogy csinálta, marha ügyes volt, én irigyeltem, hát én mondjuk nem egy ilyen lovas alkat vagyok. Na, mert egy ötagát látunk, ugye szintén egy jelezetes török fegyver, ugye hát ez a második fegyvernek is hívták, általában puskások vagy íjászok, a szolákok használták, ugye hogyha már közel jött az ellenség és elfut a nyilvessző, vagy kirúlt a puska, akkor ezzel harcoltak, ez egy csapóillel rendelkezik, ugye egyélű fegyver, és ez ugye nem nagyon vírtak, mert nem volt keresztvas, viszont ugye nagy fájdalmat lehet okozni, hogyha valakit mondjuk jó harcberendezésen vágtak vele. Egyből mehet egy huszárcsákány, ugye, vagy egy csákányfokos, ugye ez jellegzetesen két oldala volt, egyik még kalapács úgy néz ki, ugye ezzel ugye a lóhátra például leengedték, és a napoleoni háború után rengeteg holtestet találtak a francia tisztek, nem volt fejem, nem tudták, hogy miért van ez. A francia huszárok, vagy a franciák fel voltak háborodva, hogy a magyarok mivel verekszenek, milyen csodafegyver, semmi csodafegyver nem volt. A magyar lovas gyerek oda ment, ugye, hogy lóhátról meg odaért, és ugye hatalmas csapás elszállt egyszerűen a fejét. Hát a másik oldal pedig ugye egy hegyes, ugye kicsit a hallgatók szintén most nem látják, de ugye mint egy ilyen ár, de jóval erősebb, hát ugye ezzel páncélt át lehetett lyukasztani, és borzasztó fájdalmat lehetett bele okozni ugye a másiknak. Tovább lépünk egyébként a fegyverek tekintetében, itt egy keréklakatos puskát látunk. Ez egy nagyon ritka és nagyon drága fegyver volt, ugye elég hatékony volt, attól függetlenül lóhátot tudták használni, nem kellett hozzá kanóz, felhúzták a lakatszereket, nem tudom, lehetett halani, rátették, ezzel kibiztosítom, és egy második, hogyha meghúzom, a ciklának kéne képződnie, ugye akkor így elsült. Azért volt jó, mert tudták ugye a lóhátról is használni. Ez egy kis szakállas puska, egyébként ez kétsővű, az oda jelentősége, ez egy nagyon durva hangja van, ez pedig egy muskéta, ugye, amivel jóval hosszabb, azt általában villáról használták, klasszikus előtöltős fegyver, és a legutolsó például pedig ugye egy dupla szakállas puska, ami Magyarországon nem sok van, én négyet láttam még csak, abból kettő az enyém volt, vagy enyém most is, kettőt pedig elcseréltem más fegyverekre, tehát mit csináltunk ilyeneket, általában van máshol is, én még nem láttam őket, ekkora méretben legalábbis. Ennek az volt a lényeg, egy kicsit közelebb menjünk, akkor meg tudok mutatni. Vagy golyóra töltötték, és ugye akkor az ágyúknak a kerekét lőtték ki vele jelentős módon, hogy nem bírják használni az ágyúkat, vagy pedig, hogyha meg azt akarták, hogy közel jött az ellenség már, akkor ugye kartács hatás, ugye vasdarabok, szögek, üvegcserepek, hasonlók is vas reszeléket lőttek bele, tömeg ellen kiválóan jellemző volt, vagy pedig két ólongolyó, amit kifúrta, középen összekötöztek egy dróttal, és ha kilőtték, az forgott a levegőbe, és irgalmatlan pusztítás végzett, 80-100 méteres méten belüléként borzasztó pusztítások adott, 80%-os hatékonysággal használták ezen a távon. Én ugye szépen, hogyha betöltöttem, akkor meg itt a kanóc, ott ízott a kanóc, kicsit ugye megigazítom, és akkor majd lehet is látni, és hogyha ezt így belehúztam, vagy a lőporttartó serpenyőbe, akkor légjött a kémiai reakció, ugye a robbanás, és akkor kilőtte a lövedéket.
Említette, hogy ezeket a szakállas puskákat ön készítette. Egyáltalán mi alapján lehet elkészíteni egy ilyen fegyvert, hogy igazából autentikus legyen, hogy olyan, ami a korabeli harcosok háborúban használta?
Hát nagyon egyszerű, egyébként egyrészt nagyon sok leírás van, másrészt mi Egerbe például kigértünk több fegyvert, és amikor Egerbe dolgoztam, ugye én egri vagyok, csak onnan költöztem a Várpataláról, Egerbe költöztem, ugye a múzeum igazgató engedélyébe kivettünk fegyvereket, és ugye akkor mesteremberünk Beresz Jánosnak hívták az úriembert, egy bélapáti mester, akkor ő szépen lemodellezte, mondhatnánk így a fegyvereket. Teljesen eredeti meg alapján lett lemodellezve, ugye rekonstruálta. Hát egy ügyeskező ember, de egyébként mindenfele vannak már ügyeskező emberek, azért nem miért, hogy ki csinálja a fegyvert, azért vannak erre azért vizsgázott emberek, akik ezt professzionista módon csinálják, vannak biztonsági előírások, hogyan kell lehegeszteni, vagy megcsinálni a végét, mert nem is lehet hegeszteni, hogyan kell lezárni a végét, és hogyan lehet megcsinálni, hogy ugye ezeket a fegyvereket tudjuk használni. Nyilván mi már lövedéket nem lövünk ki vele, viszont attól függetlenül hanghatás megvan, és ugye hallották, hogy elég komoly hangja van azért attól függetlenül.
És önnek honnan a szenvedélye ezek iránt? A fegyverek iránt, illetve hát maga a kor iránt.
Egyrészt a Negerben ültem fel, de inkább az, hogy nagyon szeretem a történelmet. Tehát gyerekkorom óta rengeteget olvastam, az egri vár falai alatt felnőve, azért nyilvánvalóan Dobó István, és ugye ezek a dolgok benne voltak. Hosszú-hosszú éveken keresztül lakítottam Dobó István, most már Várpatára átmentem, és ott már Túri György, ugye a Dunántúlorra szárnyának is hívták, ő neki a bőrébe bújtam bele, és ott ugye most már 3 éve ott dolgozom.
Kedves hallgatóink, 12. alkalommal rendezték meg Füzéren a Szabad Pálinka ünnepét, az eseményről hallották összeállításunkat.